Kalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent, pálos gazdálkodása középkorban című tanulmányának egyes részleteit ismertetem a hallgatókkal. A pálos élethez szorosan hozzátartozott a különböző birtokoknak a kezelése, és a legutóbbi alkalommal az erdőknek az ügyéről olvastam. Ezt folytatjuk a mai alkalmon. Jellemzően az erdők leggyakrabban emlegetett haszonvétele a sertéstartás volt. A fakitermelés pedig többnyire csak saját szükségletre engedélyezték a szerzeteseknek. Az eddig említett szlavóniai eseteken kívül erre példa a ruszkai kolostor, mely 1486-ban ruszkai Bertalan fia, Vince fia Lászlótól egy malmot kapott a Hernádon, és az adományozó megengedte, hogy a malom javításához a szerzetesek a szükséges fát, ahányszor csak kell, az ő ruszkai cserjés erdejéből, valamint a malomárok fenntartásához a folyón túli berkeiből, erdeiből és cserjéseiből vágják ki. A tokai kolostor 1482-es ügye viszont arra utal, hogy a benne szereplő erdő valóban a szerzeteseké volt. Ekkor ugyanis Simon vikárius azt parancsolta, hogy világiak a tardosi birtokon lévő halastavat meghalázták és az ottani erdőt vágták, ezzel több mint 100 forint kárt okozva. Az erdőket olykor haszonbérbe is adták, egy alkalommal pedig egy erdő árát is megtudjuk. Mirinhich Márton, a pálosok Rakitoveci kolonusza 8 forintért eladja ottani tölgy erdejét és Kinye nevű szántóját, melyeket egykor Jakab Vajda zálogasított el az ő apjának, a szerzeteseknek, és Kiszevics Gáspárnak. Az erdőről sajnos semmi egyebet nem tudunk, így az sem, hogy az árból mennyi esett magára az erdőre és mennyi a szántóföldre. Minden esetre az összeg nem tűnik túl nagynak. Most nézzük a városi házakat, amelyek a pálos rend tulajdonában voltak, vagy használták őket. A városi házak egy része a szőlőkhöz és a borkereskedelemhez kötődött. Nagyobb részüket azonban haszonbérbe adták, vagy még inkább javadalmas házként használták. Különösen igaz ez a budai házak esetében, az ország legkülönbözőbb területein lévő pálos kolostorok kaptak ugyanis a városban házakat, olykor egy-egy kolostor akár többet is. Saját használatban lévő ingatlan tulajdonokkal elsősorban a kisebb vidéki városokban lehet számolni. A budai házak döntő többsége, amint ezt alább látni fogjuk, inkább rendszeres pénzforrásként szolgált. Ennek formája az oklevelek tanúsága szerint háromféle lehetett. Az első, legegyszerűbb eset a bérbeadás, ez azonban felettébb ritka. Budán csak két ház esetében tűnik biztosnak, hogy erről van szó. A másik a féle haszonbérleti szerződés, melyben a ház tulajdonosa egy egyszeri nagyobb összeg, továbbá évenként fizetendő bér vagy járandóság fejében adja oda a házát. Ezek a szerződések, ha egyáltalán megvannak, az ügyletet eladásnak nevezik, ami sokszor megtévesztette a kutatókat. Ugyanakkor az ilyen házakhoz kapcsolódó éves bérrendszerint rendkívül alacsonyan, ami szintén félrevezető lehet. Igaz, a házak valóságos piaci értékét ritkán tudjuk meg, de ha előáll ez a szerencsés helyzet, akkor a különbség megdöbbentő. Az évente fizetendő összeg a ház értékének általában elenyésző töredéke 0,5 és 4% között van. Hasonló haszonbérleti szerződések a szőlőknél fordulnak még elő, de erről majd ott lesz szó. A jövedelem szerzés harmadik formája talán a legközvetettebb, ekkor ugyanis az ingatlan valójában nem a kolostor tulajdona, hanem csak egy éves összegben meghatározott javadalom kapcsolódik hozzá. Végül meg kell említeni a járadékvásárlást, mely főként a 14. század első felében szintén a házakból szerezhető jövedelmek egy fajtája lehetett. Erre példa az örményesi kolostor, Mindszent utcai háza, mely Péter Szabó kezére került, és amely hosszú pereskedés tárgyává vált Péter és a pálosok között. Az 1447-ben létrejött egység szerint Péter a házat örök időkre megkapta, és ezen felül vállalta a ház tetejének kijavítását elől cseréppel, a hátsó részen pedig zsindellyel, valamint a ház folyamatos karbantartását. Sajnos, mivel a szerződések és a javadalom alapításáról szóló okiratok szinte sohasem állnak rendelkezésünkre, a három utóbbi jövedelemszerzési mód elkülönítése gyakran nehézségekbe ütköződik. Bonyolítja a képet a középkori kánonjogi előírás, mely szerint egyházi tulajdont nem lehetett elidegeníteni. Ezért elképzelhető, hogy egy-egy ingatlan eladása után az egykori egyházi tulajdonos fenntartotta egy formális javadalmat, ezt azonban a források hiányos volt, amiatt igazolni nem lehet. Budán a legkorábbi pálos háztulajdonok a Szentlőrinci, az Örményesi, a Ládi és a Csatkai kolostorokhoz köthetők. A legelső háztulajdont a pálosok akkor szerezhették a városban, amikor első Lajos király 1381-ben a Buda-Szentlőrinci kolostornak ajándékozta a Kammerhof épületét a Szent Márton kápolnával. Ezt a házat később 1416 és 1423 között elcserélték Csillei Hermann Slavon bán Szent Miklós utcai házával, mely ettől fogva a Pálos Nagyház néven szerepelt az oklevelekben. Az utcát ettől fogva nevezik Szent Pál utcának. A továbbiakban az oklevelek tanúsága szerint 1392-ben Kanizsai Miklós tárnok mester adott a kegyurasága alá tartozó örményesi pálosoknak három budai házat, egyet Michael Nadler és a néhai Fehér Ulrik szomszédságában, a Mindszent utcában, a másikat Peter Raucan és Zsigmond apotekárius házai között, a Kedhelyen, a harmadikat pedig Michael Rözler és István orvos szomszédságában, feltehetőleg a Nagy utcában. Egy négy nappal később kelt oklevél szerint pedig két további házat, az egyiket a Szent Miklós utcában, a Boldogasszony templommal szemben, a másikat pedig a Szent Pál utcában, a Pálos nagyházzal szemben Francesco Bernardi budai polgárnak adta át azzal a feltétellel, hogy évente 60 forintot, 2 centenárium olajat, 1 palack tonhalat és 100 kocka sót ad javadalomként az örményesi pálosoknak. A két ház ez esetben nem került közvetlenül a szerzetesek tulajdonába. A javadalom mögött feltehetőleg egy Kanizsai Miklós és Francesco Bernardi között kötött kölcsönszerződés állt, ugyanakkor éppen a két ház egyike az a Szent Pál utcai épület, mely egészen a 16. századig szerepel, mint az örményesi kolostor javadalmas háza. Az ügylet számunkra némileg homályosnak tűnik. Talán némi fényt vet a háttérre egy 15. század végi lengyelországi oklevél, mely szerint Ján Dolgos, krakói kanonok az általa alapított, pontosabban jelentős adománnyal megerősített rupellai pálos kolostornak adott egy birtokot Opatkovicében, majd ezt 52 márkáért bérbe adta Nikolaus Wolfram krakói tanácsosnak, azzal a feltétellel, hogy Wolfram évente 1 márka cenzuszt fizessen a káptalannak, az 52 márkát pedig évi 4 márkánként fizesse meg a Krakó melletti rupellai kolostornak. Valójában tehát ebben az esetben is egy kölcsönszerződésről van szó, melynek törlesztő részleteit nem a kölcsönadó, hanem az általa megadományozott kolostor kapja évi rendszeres jövedelemként. Kanizsai Miklós összesen 5 budai házra kiterjedő adománya kiemelkedik a többi adomány közül, és nyilvánvalóan az volt a célja, hogy a kegyuraság alá tartozó kolostort rendszeres, biztos jövedelemhez juttassa. Nem rajta múlt, hogy később az örményesieknek több gondjuk, mint hasznuk származott-e házakból, de erről még később ejtünk néhány szót. 2 évvel később, 1394-ben, Cudár Péter adta saját Mindszent utcai házát a Ládi kolostornak. 1396-ban Kont Miklós nádor özvegye és hasonnevű fia hagyott 2 háztelket, az ifjabb Miklós pedig egy házat a Csatkai Pálos kolostorra, a Domonkos kolostornál, éppen az örményesi pálosok Szent Pál utcai házának tő szomszédságában, amit 1400-ban Kont Miklós nádor másik fiától származó unokái is megerősítettek. Végül 1402-ben Mihály budai őrkanonok jóvoltából jutottak Szerecsen János és Olasz Péter szomszédságában egy házhoz a Buda-Szentlőrinci szerzetesek. Ezzel le is zárult a párosok budai házszerzésének első időszaka. A második házszerzési hullám kezdetén 1420-ban a csatkai párosok egy újabb ház birtokába jutottak, Csiky István fia János özvegyének jóvoltából, a ház helye és további sorsa azonban sajnos ismeretlen. 1425-ben András Szentkereszti és Mátyás Szentéleki perjelek vásároltak egy házat Péter ezüstművestől 440 forintért a Mincent utcában, az 1440-es években pedig a Veres Marti kolostor kapott egy házat a Ferences kolostor környékén a Szent János utcában. Végül a 15. század legvégén a Kékesi kolostor kapott egy házat Szombathelyen, az Olasz utca végén, feltehetőleg a 16. század elején pedig Szentpéteri Lászlótól egy másikat a Domonkos kolostor környékén. Ez utóbbi ház egy ma már nem létező középkori eredetű, az újkorban Schüller-Gassénak neveztek, kis köz sarkán állt. Az utolsó budai házadományozásról szóló oklevél 1544-ben kelt, amikor Erdődi Péter a fehéregyházi szerzetesekre hagyta két majorsági házát, melyekben egykor kovácsok laktak, ennek a hasznát azonban a pálosok már nyilvánvalóan nem élvezhették. A felsorolt házak többségéről a későbbiekben kiderül, hogy haszonbérbe adták őket, illetve javadalom kapcsolódott hozzájuk. A Szentpál utcában álló pálos nagyház a rend budai rezidenciájává vált, ahol egy ideig Remete Szentpál erekéjét is őrizték, így érthető, hogy nem adták haszonbérbe. Másik házukat sajnos csupán egyszer az adományozáskor említik, így annak további sorsa homályban marad. Az Őrményesi kolostor házai közül viszont azt, amelyik Nadler Mihály szomszédságában volt a Mincent utcában, a Szent György kápolna környékén 1424-ben még évi 20 forintért adták bérbe, 1444-ben azonban az Őrményesi perján már amiatt tiltakozik, hogy a Buda-Szentlőrinci pálosok 6 forintért adták bérbe Péter Páldauf szabónak. 1454 elején arról értesülünk, hogy Péter Páldauf fia, Nikolaus, akkor már 3 éve nem adta meg a háza után a kialkudott 16 forintot, hanem csak 12-t fizetett. Ezek szerint az örményesieknek sikerült megemelniük az általuk méltatlanul alacsonynak tartott házbért. A másik, a Nagy utcában lévő házat, mely talán azonos a Michael Rössler és István orvos szomszédságában említett épülettel, 1448-ban János kereskedő vette bérbe 6 évre, évi 24 forintért. A szerződésben a felek megegyeztek arról is, hogy János a házat rendbehozatja és a pincét megnagyobbítatja, amit ha elmulasztana, a házbérért évi 48 forintot köteles fizetni. A Szent Miklós utcai házat Francesco 1398-ban átadta a kolostornak, de a továbbiakban nem szerepel az Örményesi kolostor ingatlanai között. A Szentpál utcai ház sorsa viszont tovább követhető. Francesco ugyanis ettől az ingatlanától is megszabadult 1398-ban, eladta azt Brüni Nikolaus Szűcs budai polgárnak 600 forintért. Az adásvételi szerződésben azonban továbbra is szerepel a pálosoknak fizetendő járadék, igaz, ennek összege jelentősen csökkent. Egy mázsa olaj és egy palack tonhal, melyet 10, illetve 6 forintért lehetett megváltani. A ház ezután 1444-ben tűnik fel, majd hosszú szünet után 1483-ban ismét, ekkora viszont a járadék összege már csak 8 forintot tett ki. Ezután a házat még 1501-ben is említik, de tulajdonosa ekkor az esztergomi káptalan, mely továbbra is 8 forint javadalmat köteles fizetni az örményesi pálosoknak. Ugyanilyen összegért adta bérbe György pálos generális a Ládi kolostor Mincent utcai házát is 1433-ban, 1436-ban és 1489-ben pedig ugyanilyen javadalom terhelte a Szentkereszti és a Szentéleki kolostor Mincent utcai közös házát. A budai háztulajdonok az egyes pálos kolostoroknak általában viszonylag szerény évi 6-10 forint jövedelmet biztosítottak. Emellett többször is kiderül, hogy a rend Buda-Szentlőrinci központja maga intézte a házak ügyeit, ami egyfelől kényelmes lehetett a vidéki kolostorok számára, különösen, ha távolabb feküdtek, de éppen az örményesi pálosok esetében ez a helyzet feszültséget is okozott köztük és a rendi vezetés között. A források tanúsága szerint az örményesiek részben azt kifogásolták, Hogy tudtukon kívül történt a bérbeadás, részben magát az összeget keveselték, és bár idővel sikerült méltányosabb összeget kialkudniunk, a vita a fizetés körül még évekig folyt. Feltehetően ez vezetett oda, hogy 1459-ben ezt és egy másik házukat elcserélték Csapi Andrással két Zala megyei birtokra, nyilván azokat könnyebb volt kézben tartani. Feltűnő, hogy a pálos tulajdonban lévő házak egy része a pálos nagyház körül csoportosul, talán nem véletlen, hogy az örményesi pálosok is éppen a Szent Pál utcai házukat tartották meg igazolhatóan a 16. századig. A 14. század végén, 15. század elején a pálosok tulajdonába került házak nagy részéről a 15. század második felében eltűnnek az adatok. Lehetséges, hogy a távolabbi kolostorok nehézségek miatt valóban megszabadultak ezektől az ingatlanoktól, mivel azonban a forrásanyag rendkívül hiányos, ezt bizonyosan nem állíthatjuk. Kedves hallgatók, a pálos rendnek a középkorban tulajdonában lévő házakról esett szó, erről fogjuk majd folytatni az elkövetkezendő műsorokban is az ismertetőt. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a Lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent, pálos gazdálkodás a középkorban című tanulmányának egyes részleteit ismertettem a hallgatókkal. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!